könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, drága Úr Jézus, azért, hogy könyörülő és irgalmas Urunk vagy. Ezért a könyörületért, ezért az irgalomért könyörgünk ezen a mai délelőttön is. Uram, csak akkor érthetjük meg a Te szavadat, ha Te azt személyes üzenetté és érthetővé teszed számunkra. Kérlek Téged, hogy így légy jelen most közöttünk a Te szent lelkeddel. Vegyél el a szívünkből minden olyan gondolatot, érzést, ami megakadályozná, hogy Rád figyeljünk, és adj nekünk őszinte vágyat, hogy akarjunk a Te igédre figyelni, és tudjuk megérteni azt a személyes üzenetet, amit nekünk mondasz ezen a mai délelőttön. Így köszönjük, hogy velünk vagy, és hitünk szerint meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Labos Ráni Kővágó Anita vagyok, Anita néni Péter bácsinak a felesége. Sokan ismertek már, de vannak néhányan, akik talán még nem. Én is evangélikus lelkészként szolgálok az érdi gyülekezetben, és nagy öröm, amikor jöhetek közétek, ifjak közé. És ezen a mai délelőttön tovább folytatjuk azt az igét, amit tegnap elkezdtünk, és szeretném, ha a Bibliátokat kinyitnátok, ugyanitt az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnél, a második fejezetnél, oda betehettek egy jelzőt is akár, mert mindig ezt a fejezetet fogjuk most itt olvasni. Tehát a második fejezetnek olvasnám a 22. verstől a 24. versig, és azután pedig a 32. verstől a 36. versig. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ennek a ma délelőtti előadásnak, áhítatnak azt a címet adták, azt a címet kaptam, mennyibe került a kegyelem? És amint hallhattátok tegnap is, egész hétvégén ezzel a szóval fogunk foglalkozni, hogy kegyelem. Tegnap hallhattuk azt, hogy mi is a kegyelem, valami, amit kapok, olyan valami, amit nem érdemlek meg. És azon gondolkodtam, hogy Vajon nem ütközünk bele ebbe a fogalomba már is itt rögtön az elején? Olyan valami, amit nem érdemlek meg? Nem arról szól minden körülöttem, hogy megérdemlem? Bekapcsolom a tévét, L'Oréal Párizs, mert megérdemlem. Ugye, lányok, tudjuk, a legjobb parfümöt, a legjobb hajsampont, a legdivatosabb ruhát, ugye, megérdemlem. A legmenőbb iPhone-t, nem tudom azóta nyáróta, mióta itt beszéltünk róla, hogy most mi azóta van-e újabb, ezt sose tudom, hogy melyik éppen a legmenőbb, meg a legújabb, de megérdemlem, ugye? Jár nekem. Nem ezzel találkoztok lépten nyomon? Hogy ez jár neked. Mert te vagy a legjobb, te vagy a legnagyszerűbb, hát ez jár neked. Aztán majd később a legdivatosabb sport, motor, vagy autó, vagy lehetne sorolni, a legjobb ház, a legnagyszerűbb munka, természetesen, a legtöbb fizetés, ez jár nekem. Szeretek autót vezetni, és viszonylag sokat is vezetek, de megdöbbentő számomra az, hogy néhányan úgy közlekednek, mintha legalábbis megvették volna az autóutat, vagy az autópályát a pályadíjon kívül, mintha az övéké lenne az egész, mert ugye ez nekik jár, hogy akár a közlekedési szabályokat felrúgva is, mit nekik záróvonal, vagy piros lámpa, mennek. Miért? Mert neki jár, hogy úgy közlekedjen, ahogyan ő szeretne. Mert jár az, hogy az ember akár letiporja a másikat tanulás közben, hogy ő érvényesüljön, ugye? Akár úgy is, hogy puskázik a dolgozatnál, hogy az enyém legyen a legjobb, mert nekem jár, az az ötös. Vagy a munkavégzésben félretolja a másikat, mert nekem jár az elismerés, hogy én kapjam azt a bizonyos kitüntetést. És lehetne sorolni azokat a dolgokat, amelyekre ebben a világban, ebben a társadalomban nagyon sokan úgy tekintenek, hogy nekem ez jár, én ezt megérdemlem. És lassan már ott tartunk, hogy a kegyelem is jár. A kegyelmet is megérdemlem. Hát ha Isten egyáltalán létezik, mert sokakban azért ez is kérdés, hogy egyáltalán létezik-e, de mondjuk tegyük fel, hogy létezik Isten megteremtett, akkor minimum jár egy jó élet. Hát ha megteremtett, akkor adja meg azt, amire szükségem van, hogy jól boldoguljak, hogy mindenem meglegyen, mert ez nekem jár. Jár a kegyelem. És szeretném azt elmondani nektek, hogy sajnos ezzel a fals gondolkodással most már egyre többet találkozom keresztény közegekben is, hogy jár a kegyelem. Olyan evidens, hogy mindenki megkapja, mert hát végül is Isten mindenkit szeret. És végül is mindenkit majd üdvözíteni fog, mert hát mégiscsak ez a dolga. Hadd mondjam el, hogyha ilyen gondolkodással találkoztok, akkor onnan meneküljetek, mert ez nem biblikus gondolkodás. Mert a Bibliában szó sincs arról, hogy megérdemlem, meg szó sincs arról, hogy járna. Ma délelőtt szeretnék elmondani nektek három történetet. Nagyon remélem, hogy szeretitek a történelmet. Ki az, aki szereti a történelmet? Remek, nagyon jó. Én is nagyon szeretem a történelmet. Három történetet hoztam a mai délelőtre, három uralkodóról, úgyhogy együtt most itt egész délelőtt, és végig fogjuk hallgatni ezeket a nagyon komoly történelmi dolgokat. No, tehát az első uralkodó, akiről szeretnék nektek beszélni, első Ottó császár. Hallottatok már róla? Nem baj. Ő a 940-es években uralkodott, és hát amikor trónra került, akkor az ő uralkodása hát nagyon megnehezítette éppen a saját testvére Henrik, mert hát az öcsike is szerette volna a trónt. Ezért aztán mindenféle cselszövést indított a bátyja ellen, de ezeket hogy nem mindig leleplezték. És Ottó nagyon szerette a testvérét, ezért hát minden alkalommal megbocsátott neki. De egyszer elérkezett az a pillanat, amikor azt mondta, hogy nem, lejárt a kegyelem. Sokszor megbocsátottam, ez így nem mehet tovább, újra és újra fellázad ellenem, újra és újra az életemre tör, tehát Ottó elhatározta, hogy sajnos nincs más, a testvérét, Henriket halálra kell ítélni, és ki kell végezni. És közeledett az az időpont, kitűzték azt az időpontot, hogy 942 húsvétján fogják kivégezni Henriket, de most még 941 karácsonyán vagyunk, ahol a nagy domban mindenki összegyűlt a karácsonyi nagy-nagy ünnepségre, és mindenki készült, hogy de jó, együtt vagyunk, de Otto szívében ott volt ez a nagyon nagy szomorúság, hogy mindenki ünnepel, és az én testvérem hamarosan meg fog halni. És miközben elkezdődött a nagy ceremónia és ünnepség, egyszer csak egy zsákruhába öltözött férfi rohant be a templomba, odaborult a császár elé, Henrik volt az, és irgalomért, kegyelemért könyörgött. És akkor azt mondta neki a császár, hogy már nagyon sokszor megbocsátottam neked, és te eljátszottad a kegyelmet. Végre kell hajtani az ítéletet. És amikor ezt kimondta, néma csend volt a templomban, és a pap elkezdte az ige hirdetést. És az aznapi ige Máté 18-ból az volt, hogy Péter oda megy az Úr Jézushoz, és megkérdezti tőle, hogy ha az én atyám fia vétkezik ellenem, akkor hányszor kell, hogy megbocsássak neki? Akár még 7-szer is? És az Úr Jézus ugye azt válaszolja, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is, vagyis mindig. És amikor Otto meghallotta ezt a mondatot, akkor elvégezte az Úr a szívében, és sírva ölelte át a testvérét, és megbocsátott neki. Kegyelmet adott. De a kérdés az, hogy vajon a császárnak mibe került ez, hogy kegyelmet adott? Került valamibe? Igazából nem. Egy szavába. De valójában az ő részéről nem került semmibe. Nem kellett áldozatot hoznia, egyszerűen meghozta ezt a döntést. A második történetem egy másik uralkodóról szól, Nagy Péter, orosz cárról, talán róla már többet hallottatok. Abban hasonló volt egy picit a mi Mátyás királyunkhoz, hogy időnként ő is árruhát vett fel, és árruhában járta a birodalmat, és nézte, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Abban az időben, ebben a hatalmas nagy orosz birodalomban több katonai erődítmény volt, ahol katonák szolgáltak, és az egyik tiszt, aki az egyik erődítményben szolgált, és történetesen az volt a feladata, hogy a pénzeket kezelje, a katonáknak kifizesse a zsoltot, a fizetséget és a befolyó összegeket, tehát ő volt a pénztáros, így mondanánk, vagy könyvelő. Már egy ideje végezte ezt a munkát, ezt a feladatot, amikor hogy nem rossz társaságba keveredett, és elkezdett kártyázni a barátaival, mindenféle szerencsejátékot játszottak, és elfogyott a pénze. De hát mivel ő volt a pénztáros, gondolta, hogy kölcsön vesz, és belenyúlt a pénztárba. Először csak keveset vett el, aztán következő alkalommal többet, aztán a harmadik alkalommal már egy kicsit még többet, és ez így folytatódott heteken, hónapokon keresztül. Telt múlt az idő, és az egyik délutánon meghallotta a hírt, hogy másnap revizor érkezik, vagyis jön az ellenőr, aki ellenőrzi, hogy rendben mennek-e a pénzügyi dolgok. Hát nagyon megrettent, megvárta, míg mindenki elcsendesedik az erődítményben, és este elővette a pénztárkönyvét és a pénzt, és elkezdte nézni, hogy mennyinek kell lenni, és mennyi van. És legnagyobb megdöbbenésére kiderült, hogy rengeteg pénz hiányzik. Menet közben, amikor kivette, valahogy nem tűnt fel neki. És amikor rájött arra, hogy ennyi pénz hiányzik, akkor számolt, irogatott, és a végére felírta, hogy óriási adósság. Ki tudja ezt kifizetni? És tudta, hogy ő nem. És azt is tudta, hogy mit kell tennie. Mert egészen bizonyos volt az, hogy őt elítélik. Sőt, valószínűleg halálra ítélik, ezért a borzasztó nagy lopásért, sikkasztásért. Így nem volt mit tennie, úgy gondolta, hogy ezt megrövidíti, hát fogta a pisztolyát, és azt gondolta, hogy végez az életével. És odaült az asztalhoz, odaült a papírja fölé, és végig gondolta azt, hogy hogy tehetett ilyet. Hogy lehetett ekkora gazember, hogy meglopta a saját társait, hogy volt képes mindenre. És miközben ott ült és gondolkodott, egyszer csak elálmosodott és elaludt. És ezen az éjszakán Nagy Péter, cár árruhában, tisztne költözve, belépett ebbe az erődítménybe. És ahogy ott az éjszaka elindult a folyosókon, azt látta, hogy az egyik helységből fény szűrődik ki, és kíváncsi volt, hogy ugyan ki van ébren még ilyen késő éjszaka, és amikor óvatosan benyitott és belépett, akkor azt látta, hogy ott van valaki az asztalra ráborulva, és amikor közelebb lépett, akkor fölé állt, és látta a papírt. És rögtön szembesült azzal, hogy itt egy tolvaj van. És azonnal fel akarta ébreszteni, és hivatni az őröket, hogy el kell vinni, és börtönbe kell zárni, hiszen ez egy tolvaj. De hogy elkezdte nézni ezt a fiatal embert, úgy megszánta, és azt nézte, hogy milyen fiatal. És tönkreteszi az egész életét. És miközben még inkább nézte, meglátta, hogy mit írt fel utolsó mondatként ez a fiatalember, ez a tiszt, óriási adósság. Ki tudja ezt kifizetni? Gondolkodott Péter, és aztán fogta a tollat, belemártotta a tintába, és odaírt egyetlen egy szót. Aztán letette a tollat, és szépen óvatosan kiment. Eltelt egy óra, eltelt két óra, és ez a fiatal tiszt arra eszmélt, hogy már hajnalodik, és már nyúlt a pisztolyért, hogy akkor véget vet az életének, de még ránézett arra a papírra, és látott ott valamit, ami eddig nem volt ott, és amit nem ő írt oda. És amikor nézte a papírt, akkor egyetlen egy szó volt ott, egyetlen egy név. Kinek a neve? Péter. Ennyi volt odaírva. Ki tudja kifizetni ezt az óriási adósságot? Odaírva Péter. Abban a pillanatban kiesett a pisztolya kezéből, és rohant, megnézi azokat az okmányokat, amik ott voltak bent az ő iratszekrényében, mert nagyon ismerős volt neki az írás. És amikor összehasonlította, akkor minden kétséget kizárt, ez bizony a cárnak, Nagy Péternek az aláírása. És teljesen megdöbbent. Itt járt a cár. Látta, hogy tolvaj vagyok. Látta, hogy micsoda bűnt követtem el. És nem, hogy nem ítél el, hanem azt írja oda, hogy ő kifizeti az adósságot. Teljesen megdöbbent. Felkelt a nap, és reggel megérkezett a futár, és egy kis csomagot hozott, egy kis elszényt, és kereste ezt a fiatal tisztet, odaadta neki. És amikor kinyitotta az erszényt, akkor pontosan akkora összeg volt benne, mint amivel tartozott. Berakta a többi pénzt közé, és amikor jött az ellenőr, jött a revizor, mindent rendben talált. Miért? Mert ezt az óriási adósságot valaki, Nagy Péter cár, kiegyenlítette. Vagyis megkegyelmezett ennek a fiatal katonának. Mibe került neki az, hogy kegyelmet adott? Hát jó sok pénzbe, jó sok aranyába. Ugye Ottónak egy szavába került, valójában semmibe. Nagy Péternek sok pénzébe került az, hogy kegyelmet adott. És most jön a harmadik történet. A harmadik uralkodóról. Ez az uralkodó egy csodálatos birodalomnak volt az ura. Egy csodálatos országban élt. De ezt a csodálatos birodalmat, ezt a csodálatos országot elhagyta az alattvalóiért. És felvette az alattvalóinak minden nyomorúságát, minden szegénységét, minden gyötrelmét azért, hogy megmenthesse őket. Tudjátok, hogy ki ez az uralkodó? Jézus. Bizonyám Jézus. Mert azért azt tudnunk kell, hogy Jézus öröktől fogva létezett. A teremtéskor is ott volt, a mennyben. És igen, amikor Ádám és Éva elkövették azt a bűnt, már ott, mielőtt kizavarta őket Isten az Édenkertből, megígérte, hogy elküldi azt, aki a kígyó fejére tapos, aki majd legyőzi a gonoszt. Már ott megígérte, hogy eljön az Úr Jézus. És mi sokszor olyan természetesnek vesszük, azt gondolom, hogy hát persze eljött a mennyből, meg megszületett Betlehemben, de ez nem olyan természetes. Mert emberileg elképzelhetetlen az, ami a mennyországban van. Az a tökéletesség, az a harmónia. És Jézus ott hagyta. Itt kezdődött az az ár, amit ő kifizetett, hogy mi kegyelmet kaphassunk. Ez volt az első lépés, hogy már akkor megtagadta önmagát, amikor otthagyta a mennyországot, és kicsi gyermekként megszületett Betlehemben. Igen, abban a poros, koszos istállóban. Aztán nőtt. És magára vette ennek az emberlétnek minden nyomorúságát, minden fájdalmát. És végül ő a mindenség ura, és azért ebbe gondoljatok bele, hogy a mindenség ura engedte, hogy megkorbácsolják, hogy a fejére töviskoszorút nyomjanak, hogy a kezébe és a lábába szögeket verjenek, hagyta, hogy megkínozzák a végsőkig, hagyta, hogy megöljék, hagyta, hogy ott a Golgotai kereszten folyjon az ő vére, elvégezte ott ezt a haláltusát, azért, hogy minket megmenthessen, hogy nekünk megkegyelmezhessen. Tehát a kegyelemnek nagyon nagy ára volt, az isteni kegyelemnek. És amikor ezt olyan természetesnek vesszük, az nagyon nagy baj. Az nagyon nagy baj. Mert ez nem természetes dolog, hanem ez az Isten végtelen szeretete, hogy engedte, hogy a legdrágább, az ő fia, az ő gyermeke szenvedjen, azért, hogy minket megmenthessen. Akit édesanya, vagy nagymama, vagy édesapa sejti egy icipicit, hogy miről beszélek. Amikor a legdrágább, a gyermek kell, hogy elszenvedje, nem a saját bűnéért, hanem a másikért a büntetést. Mert azért azt tudnunk kell, hogy mindannyian bűnben születünk, akár tetszik, akár nem. Lehet ezzel vitatkozni. Itt megint az a kérdés, hogy mennyire vesszük komolyan azt, amit a Biblia mond. Én most arról beszélek, amit számunkra Isten igéje mond. Isten azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk, mindenki, nincs kivétel. Így aztán mindannyiunknak tudnunk kell azt, hogy ha valaki bűnben fogant, bűnben él, az nem mehet be az Isten országába, mert oda semmi bűn, semmi rossz nem mehet be. És ezért nagyon fontos látnunk azt, hogy az Úr Jézus, amikor a kereszten szenvedett, akkor egyrészt magára vállalta minden bűnünket, és magára vállalta a bűnért járó büntetést. Tehát nem csak a bűneinket vette magára, hanem a büntetést is elszenvedte helyettünk. Azért, hogy aki hisz ő benne, aki hiszi, hogy ez értem történt, az bemehessen az ő országába, az bemehessen a mennyországba. Nagyon nagy ára volt annak, hogy az Úr Jézus utat készített a mennyországba, és az egyáltalán nem természetes. De olyan csodálatos, hogy a történet itt nem ér véget, hiszen amikor elhelyezték abba a sírba a halott Jézust, a harmadik napon feltámadt, és erről szól Péter bizonyságtétele, hogy az a Jézus, akit ti megfeszítettetek, meghalt ugyan, de nem maradt a halálban, hanem a harmadik napon feltámadt. Azt mondja ebben az igében, így kezdi, hogy izraelita férfiak. Hát ez egy ilyen kis ébresztő, mondhatnám azt, hogy kedves Pilis Csabai ifjak. Ébresztő. Nektek szól az ige. Ott akkor azoknak az izraelita férfiaknak szólt. És hát azt gondolhatnánk, hogy ebben aztán igazán nincsen semmi különös, hogy ott abban a korban, abban az időben nekik szólt, hiszen együtt voltak Jeruzsálemben, kik voltak együtt, izraeliták és többnyire férfiak. Jó, hát voltak ott nők is, csak abban a korban a nőket annyira nem emlegették, de nem ez a lényeg. Ebben az izraelita férfiakban mindenki benne van. És amikor azt mondja, hogy izraelita férfiak, akkor ezt úgy mondja, hogy ti, vagyis azt próbálja kifejezésre juttatni, hogy ti, izraeliták, vagyis zsidók, a pogányok keze által felszegeztétek Jézust a keresztfára, és megöltétek. Tehát ebben a gyilkosságban kivett részt a pogányok és a zsidók. Vagyis kivett részt ebben a gyilkosságban mindenki. Mindenki, kivétel nélkül. És ez azért nagyon fontos, mert nincs ilyen kategorizálás, hogy ti igen, ti meg nem. És nincs olyan kategorizálás sem, hogy érted igen, érted meghalt az Úr Jézus, érted meg nem. Értitek? Tehát már ebben az első ige hirdetésben Péter, amit tart, világossá teszi azt, hogy mindenki miatt halt meg az Úr Jézus, és mindenkiért halt meg az Úr Jézus. Nincsen kivétel. Amikor a kereszten függött, akkor nem tett különbséget. Nem mondta azt, hogy te ez a néphez tartozol, érted? Nem, te meg ahhoz a néphez érted, igen. Az összes népért, az összes nemzetért, az összes emberért. És ilyen szempontból azt gondolom, beszélhetünk ökumenéről, számomra igazából csak ilyen szempontból, de értitek, hogy azt mondja, hogy pogányok és zsidók, tehát mindenki. És miért mindenkiért? Mert mindenki vétkezett. Mindenki vétkezett. És ezért aztán mindenki érintett ebben az ügyben, hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten. Azért, mert mindannyiunknak óriási az adóssága a bűneink miatt. És lehet, hogy ezzel vitatkozol, és most azt mondod, de az enyém nem. Hát én aztán biztos, hogy nem vagyok ilyen bűnös, mert én aztán semmi rosszat nem tettem. Nem csináltam olyat, mint ez a tisztviselő, én nem loptam, mondjuk. És sorolhatod azokat a dolgokat, amiket nem tettél. De az Isten igéje azt mondja, hogy a bűn az egy állapot, és mindannyian ebbe az állapotba születünk. Az Úr Jézus pedig azt mondja, mi a bűn? Az, hogy nem hisztek én bennem. Tehát a bűn az egy állapot, és aztán persze erre jönnek rá a konkrét bűnök. De az is egy kérdés, hogy hogyan látjuk mi magunkat. Mert ha tisztának és jónak látod magadat, és hibátlannak, akkor ez a történet nem rólad szól. Akkor ez a történet nem rólad szól. De ha egy picit megmozdult benned valami, akkor bizony ez azt jelenti, hogy ez a történet rólam szól. Ez a történet rólam szól. És ami számomra személyesen megdöbbentő az Úr Jézus halálában, hogy ő az egyetlen tiszta, mert csak ezért hozhatta meg ezt az áldozatot, mert neki nem volt bűne, ő az egyetlen, a tiszta, az ártatlan, ott a kereszten magára vette minden bűnödet, minden bűnömet. És amikor a kereszten függött, bármennyire is megdöbbentő, akkor ő volt a hazug, akkor ő volt a tolvaj, akkor ő volt a parázna, ő volt a gyilkos. Ott a kereszten hirtelen minden lett, ami egész életében nem volt. Miért? Mert magára vette minden ember bűnét. És amikor felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, azt a fájdalmat mi nem tudjuk átérezni, mert ő a tiszta, a szent, akkor a legmocskosabb lett. Érted és értem, hogy ezt a mérhetetlenül nagy adósságot kifizethesse. Hát ennyire szeret bennünket az Isten. És ez a kegyelem, ez nem olcsó. Ez a kegyelem nem olcsó, ennek a kegyelemnek nagyon nagy az ára. Azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és hogy bemehessünk a mennybe. Nagyon fontos tisztázni, tegnap hallottunk a kegyelemről, és szeretném kiemelni ennek a kegyelemnek, ennek a fogalomnak azt a mozzanatát, hogy a kegyelem az egy bírói kifejezés. Egy bírói kifejezés. Ez azt jelenti, hogy van egy bűnös, oda megy a bíró elé, és a bíró azt mondja, hogy te bűnös vagy, és az ítéletet végre kell hajtani. És jelen esetben mit mond a bíró? Hogy bűnös vagy, az ítéletet végre kell hajtani, de nem rajtad, hanem valakin, aki viszont nem követett el semmilyen bűnt. Értitek? Emberi észre lesz felfoghatatlan, és én hiszem, hogy ezt tényleg csak a Szentlélek tudja érthetővé tenni, és aki számára még nem érthető, imádkozzon, hogy megérte, hogy van ez, hogy én követem el, én csinálom a rosszat, és nem én kapom a büntetést, hanem valaki elszenvedte a kereszten. Igen, ez így van. De ez a kegyelem csak akkor lehet a tiéd, ha elfogadod, ha kéred a bűnbocsánatot. És erről lesz szó majd délután is, ebben nem szeretnék belemenni. De nagyon fontos, hogy a kegyelem nem természetes, és nem jár mindenkinek csak úgy automatikusan. Hanem a kegyelem, és nem is lehet kiérdemelni semmilyen jó cselekedettel. De el lehet kérni az Úrtól személyesen, hogy bocsássa meg a bűneidet, és mosson tisztára. Tehát, ahogy ebben a történetben, az előző történetben Péter kifizette ennek a tisztnek az adósságát, ez egy persze nagyon sántító példa, de az Úr Jézus kifizette a te adósságodat, meg az én adósságomat, mert adósok vagyunk, és mi ezt nem tudjuk kifizetni a mennyei atyának. De ő ott azon a Golgotai kereszten kifizette. Azért, hogyha te elfogadod az ő váltsághalálát, akkor felmentett lehess. akkor, amikor majd oda állsz az utolsó napon az Isten szín elő, az utolsó ítéletkor, akkor ne téged lásson, hanem Jézust, és azt mondja, hogy igen, szabad utad van a mennybe. Nem azért, mert tökéletes lettél, hanem azért, mert elfogadtad azt, elfogadod azt, hogy Jézus Krisztus a te bűneidért szenvedett és halt meg a kereszten. Hogyan látod magad? Ez egy nagyon fontos kérdés. És szeretném, hogyha a csoportban azért ez így előkerülne, hogyan látod magad? Látod-e, hogy kegyelemre szorulsz? Látod-e azt, hogy bűnös vagy? És hogy honnan láthatod meg? Ugye tegnap hallható Bulcsú bácsitól ezt a nagyon szemléltető és nagyon-nagyon jó példát, hogyha valaki kormos és benn van egy sötét szobában, akkor nem veszi észre azt, hogy piszkos. De ha fölkapcsolják a villanyt, hát az kellemetlen, az már ciki, mert akkor kiviláglik, hogy fúha, de mocskos vagyok. Kormosak vagyunk. Akár látod, akár nem kormos vagy, de csak akkor látod, ha felkapcsolják a villanyt, és hogy kapcsoljuk föl a villanyt? Ha kézbe vesszük, és elolvassuk az igét. Ha hallgatjuk az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt. Minél többet olvasolod az igét, minél többet foglalkozol az igével, annál inkább látod, hogy mocskos vagy, hogy kormos vagy, és kegyelemre szorulsz. Minél kevesebbet olvasod az igét, minél kevesebbet mész közösségbe, minél kevésbé fontos az Isten igéje, annál elégedettebb vagy magaddal, minden rendben van, megveregeted a válladat, és azt mondod, hogy ó, hát többiekhez képest én még egész jó vagyok. Tehát, mit jelent számodra az ige? Fontos-e számodra az ige? Nagyon jó lenne erről beszélni a csoportban, hogy mit jelent számodra, számunkra az Isten igéje. És nagyon sok mondandója van ennek az igének, és nem lehet mindenről beszélni, de még egy dolgot szeretnék kiemelni. Amikor Péter odaáll és elmondja, hogy ti, pogányok és zsidók feszítettétek keresztre, miattatok és értetek halt meg és támadt fel, kicsoda? Jézus. Ki mondja a döntő szót? Jézus. Akkor nehogy azt gondoljuk, hogy ó, hát ez semmi, hát ez olyan természetes, ez volt a dolga. Szeretném azt elmondani nektek, hogy amikor az Úr Jézust halálra ítélték, tudjátok, hogy mi volt a vád ellene? Az, hogy Isten káromló. Isten káromló, mert Isten fiának tartja magát. Ez azt jelentette, hogy a zsidó törvények szerint átok alatt hal meg, vagyis kiátkozták. Kiátkozták a népből. És ha valakit kiátkoznak, az azt jelenti, hogy mindaz, aki az ő nevét akár csak felemlegeti, ugyanúgy átkozott. Ezért volt az, hogy amikor az Úr Jézus ott szenvedett a kereszten, akkor ott voltak a főpapok, ott voltak a papság képviselői, és figyelték, hogy hát ha Jézus a kereszten az utolsó pillanatban még visszavonja a tanítását, mert akkor ugyan meghal, de nem kiátkozottam. Jézus viszont nem vont vissza semmit, hanem elvégezte a váltsághalált. Így aztán a zsidók szemében úgy halt meg, hogy kiátkozottként, és ők ma is így tekintenek rá, mert a zsidók számára Jézus ma sem a messiás, a megváltó, csak számunkra, keresztjének számára. És itt azért jegyzem meg zárójában ezt, mert biztos nem véletlen, hogy én tegnap ezt az igét kaptam, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És hadd mondjam el nektek, hogy amikor folyik a keresztény-zsidó párbeszéd, és köszöntik egymást a zsidó és keresztény testvérek, ezzel a mondattal köszöntik egymást, kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi atyánktól. Pont. És az Úr Jézus neve nincs benne. Tehát ez azért nagyon fontos, mert ott Péter felvállalta Jézus nevét, hogy akit ti kiátkoztatok, megfeszítettetek, ő az Isten fia, és vállalta. Azért tehette meg, mert már megkapta az Isten szent lelkét, és felbátorodott arra, hogy erről a Jézusról tegyen bizonyságot. De Jézus neve botrány. Botrány volt akkor is, és hadd mondjam el nektek, hogy ma is botrány. Ugyanolyan botrány. Mert ha csak kiejtjük azt, hogy Jézus, Jézus Krisztus, akkor nagyon sokan így összerezzenek, és azt mondják, hogy nem. És sajnos olyan közegekben is, ahol Istenről beszélünk, meg Isten szeretetéről, én nemrég voltam egy ilyen közösségben, egy ilyen közegben, együtt voltunk egy csoportban, nem tudom, 15-en, és az volt a feladat, hogy mindenki mondja el Istennel kapcsolatos élményét, vagy bizonyságtételét, és abból a 15 emberből rajtam kívül, ha jól emlékszem, hát, talán ha még egy, talán úgy mondta, hogy az Úr, de mondjuk azt mondja, hogy az Úr, akkor nekem az Úr Jézust jelenti, senki nem mondta ki az Úr Jézus nevét. Értitek? Hogy beszélünk Istenről, Isten szeretetéről, meg kegyelméről az Úr Jézus nélkül, hát nem lehet. Nem lehet. Azért, mert Jézus neve ma is botrány. Mert a bűn kérdése botrány. Mert amikor Jézusról beszélünk, akkor beszélni kell a bűnről, arról, hogy Jézus a bűneinkért szenvedett, és a bűneinkért halt meg. Erről viszont mi nem szeretünk beszélni. Ezt inkább úgy elmismásoljuk. Tehát a másik nagyon fontos kérdés, ami jó lenne, ha előkerülne a csoportban, mit jelent számodra az Úr Jézus? Kicsoda számodra az Úr Jézus? Megbotránkozás vagy élet? És hogyan állsz ahhoz a kérdéshez, hogy felvállalod az Úr Jézust, az ő nevét egy-egy közösségben, ahová kerülsz, vagy inkább hallgatsz róla mélyen, hogy ne is tudják meg rólad. Elég, ha tudják, hogy vallásos vagy, meg templomba jársz, de az, hogy az Úr Jézushoz valami közöd van, arról nem kell mindenkinek tudni. Felvállalod-e? Mit jelent számodra Jézus, Jézus neve, és felvállalod-e? Tehát így végül összefoglalva, amíg első Ottónak tulajdonképpen nem került semmibe, hogy kegyelmet adjon, Péter cárnak néhány aranyába, hát lehet, hogy jó sokba, de ezt nem tudjuk pontosan, addig az Isten fiának az életébe került az, hogy neked kegyelmet adhasson, és nekem kegyelmet adjon. Tehát óriási árat fizetett azért, hogy Isten tisztának lásson téged. Azért, hogy bemehess a mennyországba. Tehát kifizette a téged és engem terhelő adósságot. A kérdés az, hogy szükséged van-e erre a kegyelemre? Szükséged van-e? Látod-e azt, hogy kegyelemre szorulsz? És tulajdonképpen mit kezdesz ezzel a kegyelemmel? Mit kezdesz ezzel a kegyelemmel? Jó sok kérdést soroltam föl, nem biztos, hogy mindegyikre jut idő, de szeretném még egyszer felsorolni ezeket a kérdéseket, hogy mi az, amiről jó lenne beszélgetni egy picit a csoportban. Egyrészt mit jelent számodra az ige, mennyit foglalkozol vele? Kicsoda számodra az Úr Jézus? Mit jelent számodra Jézusnak a neve, megbotránkozást vagy életet? Felvállalod-e Jézust, vagy inkább hallgatsz róla? Kegyelemre szorulsz-e? Érzed-e a kegyelem szükségességét? És mit jelent számodra a kegyelem? Mit kezdesz vele? Hát az Úr munkáljon bennünk őszintességet, áldott beszélgetéseket, hogy valóban tudjunk őszinték lenni, legalább önmagunkhoz, és lássuk azt, hogy milyen állapotban vagyok én most ebben a Pilis Csabai táborban, ezen a mai délelőttön. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan felfoghatatlan emberileg a te szereteted és a te kegyelmed, és Uram, bocsásd meg azt, hogy sokszor talán olyan természetesnek vesszük, és arra gondolunk, hogy nekünk ez jár a sok-sok minden mellett, amit még talán elvárásként támasztunk feléd. Könyörülj meg rajtunk, és arra kérlek, hogy láttasd a valódi állapotunkat. Láttasd meg azt velünk, hogy mi van a mi szívünkben, hogy látjuk-e azokat a bűnöket, amik ott égtelenkednek. És Uram, ha nem látunk bűnt az életünkben, akkor könyörülj meg rajtunk, és adj nekünk őszinte vágyat a bűnlátásra, hogy meglássuk azokat a dolgokat, amik elválasztanak te tőled. Köszönjük a te felfoghatatlan szeretetedet, kegyelmedet, hogy te az életedet adtad azért, hogy nekünk életünk lehessen. Így kérlek, hogy te áld meg most a csoportokat, a beszélgetéseket. Adj nekünk bátorságot, hogy akinek van bizonyossága, bizonyságtétele, tapasztalata arról, hogy hogyan mentetted meg, azt merje elmondani, megosztani a többiekkel, és aki még nem ismer téged, Uram, akinek még nem lehetsz az életének az Ura, Uram, adj bátorságot, hogy tudja, merje ezt elismerni, és amíg nem késő, tudjon dönteni te melletted. Köszönöm, hogy te nem mondasz le rólunk, hogy most is utánunk jössz. Könyörülj rajtunk a te kegyelmeddel. Amen. A 266-os éneket énekeljük majd. 266.